5 éves kora óta furujázik, 12 évesen Amsterdamban a Nemzetközi Furuja verseny, 13 évesen pedig a Virtuózok V4 plusz győztese, vagyis a Visegrádi négyek és Szerbia tehetséges zenészeinek megmérettetésének nyertese volt. Mindez 2020-ban történt. És még sorolhatnánk a versenyek és díjazások listáját, de ezt most nem tesszük meg, hiszen azóta is aktívan furujázik, koncertek vendégszólistája, sőt, tanulmányait a Zsolnai 8 osztályos gimnáziumot megszakítva Budapesten zenei szakgimnáziumban folytatta, hogy még több időt és energiát szentelhessen a zenélésnek. Jelenleg 15 éves, bár már közelebb jár a 16-hoz, s akit üdvözlök, Maros Ajna. Szia!
Szia, köszönöm a meghívást.
Jelenleg tehát Budapesten tanulsz, de melyik intézményben is pontosan?
Jelenleg a budapesti Vard Mária zenei szakgimnáziumban tanulok, a 10. osztályban.
Mit lehet tudni erről a konkrét konzervatóriumról, mert hogy Budapesten több konzervatórium is van, ezeknek van speciális irányultságuk, vagy hogyan választottette ki konkrétan ezt a konzit?
Igazából a furuja tanárom, a mostani furuja tanárom miatt választottam ezt a konzit, mivel ő ott tanít, és én már korábban kurzusokon megismertem őt, és mindenképpen hozzá akartam menni. És még azért is ezt a konzit választottam, mivel ez egyben gimnázium is, rendes gimnázium is, ezért gimnáziumi tanárok tartják a közismereti órákat, ami azért egy nagyon fontos dolog, mert ugye általában a konzikban így a közismeret így teljesen el van hanyagolva, de nálunk, mivel gimnáziumi tanárok tanítják ezeket a tantárgyakat, ezért sokkal alaposabban meg tudjuk tanulni.
Ez nem teszi fárasztóvá azt, hogy zeneileg is kaptok egy plusz terhelést, tehát hogy azért ott vannak a gyakorlások, ott vannak a zenei órák, ott vannak előadások is, vagy koncertek, és emellett még teljesíteni kell az egyes tantárgyakban is.
Hát bizonyos szempontból nehezebbé teszi. Igen, én eléggé maximalista vagyok, ezért nem szeretem elhanyagolni a közismeretet sem, és lelkiismeretet sem próbálok készülni ezekre az órákra is, és ezért nyilván ez nehezebbé teszi. Viszont abban kis könnyítés van, hogy például nincsenek ilyen természettudományi tantárgyaink, mint például fizika, meg kémia, meg biológia, úgyhogy ezekre nem kell külön készülni, és ez azért eléggé megkönnyíti a dolgunkat.
Azért mindenképpen mondjuk el annak a tanárnak a nevét, aki miatt oda mentél, és aki a furuja tanárnőt.
Kállai Katalin.
Vele mikor és hol találkoztál?
Vele először egy győri régi zenekurzuson találkoztam. Hát ott rögtön megszerettem azt, ahogy tanít. Igazából azóta rendszeresen jártam hozzá magánórákra is, és ő nagyon, tényleg nagyon sokat segített a zenei és a technikai fejlődésemben egyaránt.
Hát itt van a kérdéseim között, hogy jó választás volt-e ez az iskola, így visszatekintve, hogy már ott vagy második évedet végzed ott, de ahogy beszélsz róla, végül is úgy tűnik, hogy elégedett vagy, de azért megkérdezem, hogy látod így 2 év távlatából?
Hát természetesen elégedett vagyok, főleg a tanárokkal, mert tényleg szakmailag nagyon tapasztalt, és nagyon-nagyon jó tanáraink vannak, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve.
És az jó döntés volt, hogy már fiatal korodtól kezdve ráálltál erre a zenei irányra? Tehát, hogy nem éreztél soha olyat, hogy lehet, hogy meghagyhattál volna magadnak lehetőséget, ami nyilván még változtatható, meg bármikor tud változtatni az ember, de hogy egy tágabb választási lehetőséget, hogy akár, hogy most a reáltantárgyakat mellőzött, hogy nem tudod, hogy abban esetleg nem vagy-e jó, vagy az az irány nem érdekelne. Szóval, hogy ez jó döntés volt?
Én úgy érzem, hogy igen. Vannak például az apukám folyamatosan azt mondja nekem, hogy hát ez nem volt jó döntés, de én úgy érzem, én tényleg úgy érzem, hogy én azokat a tantárgyakat ugye még általános iskolában tanultam, és nem, egyszerűen nem fogott meg annyira, és így már fiatalon valamilyen specializációm lesz, és igazából sok olyan embert ismerek, akik rendes gimnáziumokba járnak, és nem tudják egyszerűen eldönteni, hogy merre menjenek tovább. Én nagyon örülök annak, hogy én már ilyen fiatalom tudom, hogy tényleg mit akarok csinálni.
És nem lenne jobb néha csak egy hétköznapi középiskolásnak lenni?
Hát talán néha már tényleg unom azt, hogy nem mehetek fél háromkor haza, hanem ott kell maradnom az iskolába 6-ig, mert ugye délután vannak általában a zenei óráink. Viszont én nem irigylem azért a rendes gimnazistákat is, mert nekik is nagyon sok tantárgyuk van, és tudom, hogy azért engem nem minden érdekel ennyire, mint a zene, ezért tényleg örülök annak, hogy egy olyan iskolába mehettem, ahol tényleg azt tanulom, ami igazán érdekel.
Azelőtt is már jártál budapesti zeneiskolába, mielőtt megkezdted volna a konzervatóriumi tanulmányokat.
Be voltam iratkozva, igen, a zeneiskolába, ott Lázár Zsófia tanárnőhöz jártam, aki fuvolatanár, és ő is szintén nagyon sokat segített a zenei fejlődésemben.
A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy erős volt-e számodra a váltás átlépni egy zsolnai szlovák nyelvű iskolából egy budapesti, nem csak az a váltás van ott, ugye, hogy egy általános iskolából gimnáziumba váltasz, hanem a közeg is teljesen más.
Én, amikor negyedikes voltam, akkor egy évig Budapesten éltünk, úgyhogy azt már így kitapasztaltam, hogy milyen ott tanulni. Viszont hát természetesen most más volt, mert ugye hát gimnáziumba is mentem, meg konziba, teljesen megváltozott az egész órarendem, meg minden. És hát főleg a legnehezebb számomra nem is az iskola volt az, hogy megváltozott a nyelv, mert 2-3 hónap alatt abba úgy belerázottam. Viszont a budapesti közeg, ugye én eddig egy kis faluban éltem Zsolna mellett, és körül voltam véve természettel. És Budapesten ez így nem volt, meg ott kicsit úgy éreztem, hogy össze vagyok zárva így a házak, meg az emberek közé, és nehéz volt megszokni, de most már azt is szeretem.
Tartod-e a kapcsolatot az itteni volt tanáraiddal, akár a zenetanárokkal, akár az egyéb tantárgyakat tanító tanárokkal?
Az egyetlen tanár, akivel tartom így a kapcsolatot, az a volt Furuja tanárom, akivel koncerteken is együtt szoktunk működni. Most is lesz egy koncert Zsolnán, amit ő szervezett, és amin én is, meg a más tanítványai is föllépnek.
És ez milyen visszamenni ilyenkor?
Jó, néha nehéz, mert ugye ő is szeret beleszólni abba, hogy én hogy játszom, meg van olyan, hogy azt mondja, hogy nem fejlődtem semmit, ami ugye nem igaz, csak ő nem látja, vagy nem akarja tudomásul venni. Hát ilyenkor természetesen elmondom neki, hogy azért persze, hogy fejlődtem, viszont azért ettől függetlenül még emberileg nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy szeretek visszajárni.
Ez milyen nehéz lehet több tanárnak a tanítványa lenni? Tehát egy időben akár, tehát hogy több embertől elfogadni azt, vagy nem elfogadni a visszajelzéseket.
Igen, hát nehéz, és viszont fontos, mert hogyha az ember ki akarja alakítani a saját stílusát, akkor muszáj, hogy több helyről más információkat kapjon, hogy abból válogasson. Mert hogyha az ember egyetlen egy tanárnál van, az olyan szinten be tudja folyásolni, hogy úgy játszik, mint a tanár. És az, hát abban nincs egyéniség, egyszerűen.
Uh-huh. És te ezt érzékelted, hogy például tudott hatni valaki annyira, hogy azt vetted észre magadon, hogy most már úgy játszom, vagy visszahallgatva a felvételt, felismertél olyan dolgokat, hogy ez most azért van, mert ez vagy az a tanár így mondta?
Igen, a volt Furuja tanárom, ő sokszor próbált így befolyásolni, de azt sosem engedtem. Amikor úgy éreztem, hogy nekem ez így nem tetszik, akkor mindig megmondtam neki, és végül elfogadta. Viszont a mostani Furuja tanárommal meg az van, hogy ő így zeneileg megnyitott, vagy ezt nem tudom, hogy tudnám máshogy kifejezni, mert amikor először mentem hozzá, akkor még elég gátlásos voltam. Viszont ő így felrobbantott bennem egy ilyen érzelmi bombát, és azóta nagyon érzelmesen játszom, hasonlóan, mint ő. Viszont a zenei frázisokat egyáltalán nem ugyanúgy formáljuk, meg nyilván sok tanácsot ad, viszont ő sosem ragaszkodik hozzá, hogy úgy játszak, mint ő. Sőt, ő pont azt próbálja elérni, hogy kialakítsam a saját stílusom.
Azok kedvéért mondjuk el, akiknek esetleg nem ismerős a neved, hogy azért is bírod mindkét nyelvet, a szlovák és a magyar nyelvet anyanyelvi szinten, mert anyukád anyanyelve a magyar, apukádi a szlovák, és Zsolnán éltetek. Hárman vagytok testvérek, és egy interjúban azt olvastam, hogy ti egymás között a testvérek a szlovákot használjátok, ami ugye teljesen természetes, amikor szlovák nyelvi közegben él valaki. Változott-e például ez azzal, hogy Budapesten élsz, vagy éltek most?
Eddig sem úgy volt,
hogy... Javítás következik.
Igen, eddig sem úgy volt, hogy szlovákul beszélünk egymás között. A bátyámmal beszélek szlovákul, és a húgommal pedig magyarul. Nem tudom, hogy ez hogy alakult így ki, valószínűleg azért, mert ugye a bátyám és köztem csak 2 év van, és ezért mindig együtt jártunk iskolába, ugyanabba az iskolába jártunk mindig. Valószínűleg azért alakult ki, hogy mi szlovákul beszélünk. A húgom pedig, nekem valahogy a magyar az a cuki nyelv. Szóval így a kisállatokhoz, meg a kisbabákhoz mindig magyarul szólok, és hát a húgom is ugye 7 évvel fiatalabb nálam, és ezért magyarul kezdtem el hozzá beszélni, amikor kisbaba volt, és ez így megmaradt. Most a bátyám az Pozsonyba él, úgyhogy vele nem egy háztartásban élünk most már, és hát ugye megmaradt az, hogy szlovákul beszélünk, a húgommal pedig nem változott a magyar.
Egy pillanat alatt tudsz váltani egyik nyelvből a másikba?
Igen, viszont mindig érzem azt, hogy abban az országban, ahol pont élek, ott sokkal erősebb az a nyelv. Szóval most például a magyar nyelv erősebb számomra, viszont amikor Szlovákiában éltem, akkor a szlovák volt, és olyan is történt már, hogy véletlenül valakihez a másik nyelven szóltam. Ilyenkor ez mindig egy kínos helyzet, de rögtön kijavítom magam. És hát olyan is elő szokott fordulni, hogy például olyan kifejezéseket mondok el egyik vagy másik nyelvben, amit a másik nyelvből vettem át, és csak igazából lefordítottam szó szerint, úgyhogy az is néha viccesen hangzik, de azért próbálok ezekre figyelni, hogy ezek ne forduljanak elő.
Nagyon sok mindenre tudsz figyelni, úgy érzem. Visszatérve a virtuózokra, az elég nagy média megjelenést adott számodra, az is igaz, hogy főként a szlovák sajtóban, tehát hogy ugye mert akkor Szlovákiát képviselted ezen a megmérettetésen, vagy ezen a tehetségkutatón. Utólag visszatekintve, mit adott neked ez a tehetségkutató verseny, vagy mit jelentenek számodra a versenyek úgy általában?
Utólag visszagondolva, én nagyon élveztem a forgatást, meg annyira örülök, hogy lehetett egy ilyen részem, hogy tényleg láttam, hogy ezek hogy működnek ezek a versenyek, meg hogy mennyire egy hosszú folyamat ezt leforgatni. Volt olyan időszak, amikor megbántam, hogy mentem, mivel ugye ez nagyon hirtelen ért, hogy megnyertem, és előtte azt ígérték, hogy aki megnyeri, azt mindenféle nagy koncertekre fogják vinni, és hát vittek is embereket, csak pont nem engem, és ez nagyon rosszul esett, hogy láttam, hogy olyanok is, akik nem, mondjuk nem elsők lettek, hanem külön díjasok vagy másodikok, európai turnékra vitték őket. Engem meg meghívtak egy falunapra zenélni. Hát igazából igen, szóval kicsit rosszul esett ezt látnom, viszont szerintem egy nagyon jó tapasztalat volt, és így visszatekintve örülök, hogy részt vettem. Szeretek versenyezni, más versenyekre is nagyon szeretek elmenni. Nem is azért, mert hogy akkor most nyerjünk, meg nekem nem ez a fő célom, hanem az, hogy megismerkedjek más szakmabeli emberekkel, tapasztalatokat, meg kritikát szerezzek.
Mit gondolsz, miért lehetett ez a mellőzöttség? Van köze ahhoz, hogy a furuja nem egy olyan hangszer, ami, hát hogy mondjam, nincs annyira benne a köztudatban, vagy hogy fogalmazzak?
Igen, én azt láttam, hogy hát főleg a zongoristákat, meg a hegedűsöket promotálták, meg hát a kisgyerekeket, akik ugye picik, cukik, mert ugye a klasszikus zenén belül ezek az ilyen fontos hangszerek, vagy fő hangszerek, vagy minek nevezzem, és a furuja, igen, a furuja az le van nézve, egyszerűen.
Bár azt is éreztem, ahogy így a beszélgetéseket hallgattam veled ezzel kapcsolatban, hogy behoztad a köztudatba lényegében a furuját azzal, hogy oda kiálltál a furujával, és talán segítették is azáltal, hogy megnyerted ezt a versenyt, hogy még inkább a köztudatba hozzák ezt a hangszert. Azért hatott valamennyire? Tehát, hogy annak ellenére, hogy azt mondod, hogy volt egyfajta mellőzöttség, más szinten tudott ez nagyobb elismerést, vagy nagyobb látottságot hozni magának a hangszernek?
Én azt gondolom, hogy igen, azért is, mert utána nagyon sok koncert meghívást kaptam, főleg itt Szlovákiában, és szerintem ezáltal az emberek így jobban látták azt, hogy a furuja egy igazi hangszer, és nem csak az a hangszer, amit a gyerekek oviban tanulnak, meg általános iskolában, hanem ez tényleg egy rendes szóló hangszer, amin lehet komoly műveket is játszani.
Az az érzésem, hogy egy különleges világ a versenyek világa, olyan szempontból is, hogy ott fiatal, céltudatos zenészek, azok tanárai, sok-sok felnőtt, a kritikus, a zsűrik vannak ott. Hamarabb felnő az ember egy ilyen közegben?
Zenei szempontból biztosan. Igen, motivációt ad arra, hogy jobban belemerüljön az ember ebbe a zenei világba, és hogy többet foglalkozzon a zenével. Viszont jellemileg ez szerintem nagyon szubjektív. Például az, hogy ismerek olyan embereket, akik mindig is megnyerték a versenyeket, és mindenki fölnézett rájuk, és ezáltal úgy viselkedtek, hogy mindenkit lenéztek, és nagyon pimaszul és gyerekesen viselkedtek, annak ellenére, hogy kiskoruk óta ebbe a közegben nőttek föl. De természetesen persze van olyan ember is, akire ez úgy hatott, hogy komolyabb lett ettől.
Voltak emlékezetes találkozások, akár korosztályodbeli emberekkel, akár felnőttekkel ezeken az eseményeken?
Voltak, főleg a virtuózok forgatásánál. Találkoztam olyan emberekkel, olyan versenyzőkkel, akik iszonyatosan tehetségesek voltak, de már így a zsenik szintjén. És az volt érdekes, hogy ők például sokszor szociálisan így kevésbé közelednek mások felé, viszont ettől függetlenül meg annyira aranyosak, meg annyira sugárzik belőlük a kedvesség, hogy így, és ez a zenében is meglátszik. Viszont olyan, hát negatív találkozásaim is voltam, például egy olyan gyerekkel, aki rettenetesen lenéző volt mindenkivel szemben, és pimaszul viselkedett, mert egyszerűen annyira a fejébe szállt a dicsőség, hogy ez így mutatkozott ki. Én azt gondolom, hogy azért veszélyes a siker fiatalon, mert hát nem csak fiatalon, nyilvánvalóan a felnőttek körében is látjuk, például, hogyha a hatalomra kerülés hogyan tudja az embert befolyásolni. De hát fiatalon ugye ott még az ember olyan sebezhetőbb, és hát gyakran van olyan, hogy nagyon elbízza magát valaki, és később ebből valami baj lesz, úgyhogy...
Úgy fogalmaztál, hogy voltak ott olyan fiatalok, akik iszonyatosan tehetségesek voltak. Te miben méred a tehetséget?
Abban, hogy ki mennyire képes elmerülni a zenében, és hogy ki mennyire képes kifejezően játszani. Szóval tényleg nem csak úgy előadni a művet, ahogy az meg van írva, mint egy robot lejátszani, hanem hogy abban lehet érezni azt, annak az embernek az érzéseit, meg hogy mennyire átéli ezt az egészet.
Ez milyen arányban szükséges a technikai felkészültség? Tehát, hogy azt gondolom, hogy csak akkor tud így elmerülni valaki ebben, hogyha a technikai oldalán már túl van, tehát hogy az már nem kérdőjel számára.
Igen, nagyon szükséges azt gondolom, mert hát ugye a zsenialitás az nem csak a tehetségből származik, hanem a szorgalmasságból is. Így azok az emberek, akik tényleg nagyon-nagyon tehetségesek, azok sokat szoktak gyakorolni, hogy technikailag azon a szinten legyenek. Én sajnos nem vagyok egy nagyon szorgalmas ember, vagy nem nevezném magam annak, mivel én nem kell nagyon sokat felkészülnöm egy ilyen rendes, mondjuk iskolai koncertre. Nyilvánvalóan, amikor versenyre megyek, vagy valamilyen fontosabb eseményre, akkor sokkal többet gyakorolok. De van, hogy így elhanyagolom egy kicsit, mert tudom, hogy úgy is menni fog. És hát van, hogy becsúszik egy-két hiba a koncerten, és utána ez nem egy túl jó érzés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy technikailag felkészült legyen az ember.
Beszéltél már arról, hogy miben méred mondjuk a tehetséget, vagy miben látod valakinek a tehetségét, és nyilatkoztad is egyszer azt pont a virtuózok döntős produkciójával kapcsolatban, hogy szerinted az nem volt 100%-osan tökéletesen technikailag előadva, és hogy számodra igazándiból a tökéletes előadás nem is arról szól, hogy ez technikailag történjen meg pontosan, hanem hogyha hogyan interpretálja, amiről úgy előbb is beszéltél. De hogyan lehet interpretálni egy olyan leírt, lekottázott művet, ahova be van írva tulajdonképpen, hogy mikor kell halkabban, mikor kell hangosabban játszani, mikor kell szünetet tartani, mekkora szünetet kell tartani. Tehát hova lehet ezen belül bevinni a saját értelmezés lehetőségét?
Meg lehet csinálni, ugyan a zeneszerzők sokszor beírják, hogy tényleg, hogy pontosan ők ezt hogy értelmezték, viszont az előadó művészetnek azért művészet a neve, mert ez nem csak arról szól, hogy most akkor ennyi erővel akkor csak a zeneszerző a művész, mert ő megalkotta az egész művet, és mi csak robotok vagyunk, akik ezt lejátszuk pont úgy, ahogy ő akarta. Viszont szerintem ez nem egy jó értelmezése ennek az egész zenének, mert persze adottak a keretek, de azokon a kereteken belül nagyon sokat lehet még beletenni. A zenei frázisok, ahogy egy szünetet, oké, hogy megvan mondva, hogy milyen hosszú, de ettől függetlenül még meg lehet egy nagyon kicsit változtatni, meg nem kell mindent betartani. Én azt gondolom, hogy nem kell 100%-osan a kotta alapján játszani, és az a jó a furujában, hogy főleg az ilyen régebbi a barokk, meg a reneszánsz művekben, például ilyen dinamikai jelzések, mint a crescendo, decrescendo, halkabban, hangosabban, azok nincsenek beírva. És az tényleg csak az előadón múlik, hogy ő ezt hogy fogja föl, hogy fogja értelmezni ezt a darabot.
Ha például ilyen régi alkotásokról, akár barokk, akár reneszánsz alkotásokról van szó, akkor a célod az, hogy egy korhű előadásmód szülessen, tehát hogy valószínűleg vannak feljegyzések arról, hogy hogyan szokták ezt előadni, vagy hogyan kellene ezt előadni ahhoz, hogy mondjuk barokkosan szóljon, vagy reneszánszul szóljon, vagy pedig akarsz egy kortárs értelmezést adni ennek?
Ezt szerintem mindenki eldöntheti. Én őszintén ahhoz szoktam ragaszkodni, hogy korhű legyen, viszont én azt gondolom, nem kell túlzásokba esni. Szóval én betartom azokat a szabályokat, amiket így lehet tudni, hogy például a barokkban a trilláknál mindig fölülről kezdik a trillákat, meg ilyenek, ezeket természetesen betartom. Viszont azért azt gondolom, hogy ebbe is belefér a kreativitás, és ott is lehet azért ezt kicsit szabadabban is felfogni. Úgyhogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy most mindent hajszál pontosan úgy csináljak, mint akkoriban, mert attól még, hogy vannak feljegyzések, attól még senki nem fogja tudni megmondani, hogy akkoriban ezt hogy adták elő, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért van ebben szabadság.
A tanároddal például, vagy tanáraiddal ilyen szempontú értelmezések is vannak, tehát hogy nem csak zenéltek, hanem beszélgettek is, mondjuk mielőtt hozzáfogtok egy műnek az interpretálásához?
Igen, általában át szoktuk beszélni, hogy hát, hogy ez mikor íródott, meg hogy milyen országban, meg milyen a hangulata az egész darabnak, és hát miközben ugye tanulom a darabot, és játszom, közben beszélünk ilyen zenei dolgokat is, meg technikai dolgokat is, meg hát ilyen érzéseket, hogy ez éppen mit válthat ki. Csomószor van olyan, hogy ezt el lehet játszani ilyen nagyon lágyan, nagyon éneklősen, de el lehet játszani ilyen visszahúzódottabban és ilyen visszafogottabban is.
Kortárs darabokat is játszol, talán a Virtuózok döntős előadása is egy kortárs zenemű volt, amiről talán, ha jól emlékszem, azt nyilatkoztat, hogy az eredetileg fuvolára írott zenemű volt. Ez így teljesen standard, hogy a furujával lehet akár fuvolára, akár más fúvosra írott zeneművet is játszani?
Igen, ez nagyon sokszor előfordul, mivel hát attól függetlenül, hogy nagyon sok kortárs darab készül furujára is, azért van olyan hangszer, amire sokkal több íródott, mint például ugye a fuvola, és hogyha van olyan darab, ami tényleg nagyon-nagyon jó és nagyon tetszik, akkor azt át lehet írni furujára, és szerintem jól hangzik.
Akkor beszéljünk egy kicsit a hangszerről. Ugye azt már mondtad, hogy egy eléggé elhanyagolt hangszerről van szó, aminek talán a népszerűsítésében tudsz te is tenni, de hogy konkrétan melyik, mert ugye a furujából is több fajta van, te melyiken játszol főként, illetve milyen más típusú furuján játszol még?
A furuja igazából egy hangszercsalád, szóval nem ezt az egy műanyagból készült fehér Yamaha szoprán furuját kell elképzelni, amin a gyerekek játszanak az iskolában, hanem rettenetesen sok fajtát. Szóval ugye kezdjük ott, hogy a rendes furúja, ami mindenkinek így először eszébe jut, az barokk furújának hívjuk, azt a barokkban alakították ki, és hát az általában szoprán furúján szoktak játszani, de azon belül is van ugye még kisebb furúja, aminek magasabb a hangja, szopranino, azon is szoktam főleg kortárs darabokat játszani, és van az alt furúja, aminek mélyebb a hangja, az is igazából nagyobb, és általában a barokk korban az volt így a fő típus, és én is a barokk darabok igazából 95%-át az alt furúján szoktam játszani. Ott is két fajta alt furúja van, mert van a modern hangolású, és van a régi, a barokk hangolású, ami egy fél hanggal lejjebb van. Ezért ebből is két alt furúján van igazából. Van még tenor furúja, basszus furúja, szubbasszus furúja, van 2 méteres furúja is, ami úgy néz ki, mint egy ilyen óriási fagott, mert ilyen csőbe kell fújni. Olyanon még sajnos nem volt lehetőségem játszani, de majd egyszer, talán. Ezek ugye a barokk furúják, de vannak a reneszánsz furúják, amik korábbi furúják. Hát úgy, mint az építészetben is ugye megjelennek ezek a stílusjelek, a furúja kinézetében is láthatjuk, hogy például a reneszánsz furúják ilyen egyenesek, nem ilyen öblösek, ilyen ívesek, hanem tényleg egyenesek, és a hangjuk is azért más, meg nagyobbak a lyukak, és hát máshogy is kell fogni néhány hangot. Egyetlen egy reneszánsz furúján van, még csak, de majd remélem, hogy több is lesz. És vannak modern furúják is, amikről az emberek annyira nem hallanak. Vannak elektromos furúják is, amiket be kell dugni a hálózatba, és ilyen mindenféle effekteket lehet hozzátenni. Olyat is már próbáltam. És van petszalt furúja is, ami ilyen kicsit úgy néz ki, mintha ilyen fadobozokban lenne összerakva. Ilyen, hogyha az ember ránéz, akkor rögtön nem az jutna eszébe, hogy ez egy furúja, de ez a furúják családjába tartozik, és ilyen nagyon-nagyon furcsa hangja van. Úgyhogy rettenetesen sok furúja van, de én főleg az alt furúján szoktam játszani.
Ahogy a hangzásvilágokról, meg a furújákról is azon keresztül az egyes korszakokról beszéltél, az jutott eszembe, hogy valamelyik közelebb áll hozzád, akár korszak tekintetében, akár zenei hangzás tekintetében, mert például nem került szóba mondjuk a népi furúja, akár a fujara, tehát hogy melyik hangzásvilág áll hozzád legközelebb?
Korszakilag én nagyon szeretem a reneszánszot, meg a korabarokkot, viszont a barokk, a nagy barokk is zeneileg nagyon-nagyon közel áll hozzám, stílusilag annyira nem. Én a barokkot túl csicsásnak érzem, viszont a zenében ez valahogy úgy nem jelenik meg, mert hogyha összehasonlítom a barokk zenét mondjuk a romantikus zenével, akkor azért a romantikus az sokkal ilyen nyálasabb. Úgyhogy a barokkban a zenét nagyon szeretem, a kortárs zenét is nagyon szeretem, attól függ, hogy milyen darab, mert ugye a kortárson belül van nagyon durván ilyen vad darab, ami csak ilyen effektekből áll, szóval nincs is benne dallam, meg egyáltalán nem ilyen hát zeneileg szép, hanem inkább ilyen hangutánzó, meg hát ilyen furcsa effektekből áll. Azok számomra nagyon érdekesek, nem azt mondanám, hogy kifejezetten szeretem őket, de van benne valami, amitől így számomra tényleg nagyon érdekes, és azért ezeket is szeretném. Nem sokat adtam még elő, de ezeket is szeretném megtanulni. Viszont van olyan kortárs darab, ami hát attól függetlenül, hogy ilyen nagyon vad, attól függetlenül nekem nagyon tetszik, mert tényleg én bennem van egy ilyen vadság, amit ugye a barokk zenében, meg a régi zenében nem lehet annyira kiélvezni, meg kijátszani magamból, úgyhogy ezért szeretem.
Tehát, hogy erre is teret ad a zene, hogy valahogy kiélje az ember a saját belsőjét. Ha már a hangutánzásról volt szó, nekem a furujáról mindig a madár fütty és a madár csicsergés jut eszembe. Nem tudom, hogy te kötöd-e bármihez is, vagy keresel-e bármit is a furuja játékban, hogy mihez legyen hasonló, vagy mit próbáljon megidézni, milyen hangzást.
A madárcsicsergés az, hát igazából szerintem az a dolog, amihez a legtöbb ember tudná kötni a furulya hangját, mert olyan, főleg a szoprán furulya, meg a szopranino, aminek ugye még magasabb hangja van, az tényleg nagyon hasonlít a madárcsicsergéshez. Éppen játszok egy olyan korabarok darabot, aminek az a neve, hogy angol csalogány, és tele van ilyen madár utánzó dolgokkal. Úgyhogy igen, ahhoz is nagyon hasonlít nekem a furulya hangja, de nem feltétlenül így egy konkrét valamihez hasonlítanám, hanem sokszor ez darabtól függ, hogy éppen mit vált ki az emberben. Van olyan darab, főleg a francia barokkok közül, amik ilyen teljesen ilyen túlvilágnak tűnnek nekem, és így annyira megérint így a lelkemet, szóval tényleg a lelkem mélyéből jön, amikor azon az altfurulyán elkezdem játszani, és szóval azt például egyáltalán nem tudnám a madarakhoz hasonlítani. Meg hát ugye minél mélyebb a furulya, annál kevésbé lehet például a madarakhoz hasonlítani. Van, hogy ilyen medvedörmögés, vagy ilyen, csak ilyen éneklés jut róla eszembe. Tényleg, amikor én is játszom, akkor úgy formálom a zenét, mint hogyha énekelnék. Úgyhogy nekem leginkább az énekléshez hasonlít.
Egyébként miben áll a furuljázás maga? Tehát, hogy felkészültségileg, ugye látjuk, hogy az ujjakat használja a furujás, tehát, hogy azon nagyon sok múlik biztosan, de hogy ezen kívül az, hogy fújja meg, vagy van még más is, amihez érteni kell?
Hát természetesen az ujjak igazából az utolsó dolog, amire oda kell figyelni, mert hát a fő a levegő. Ezt minden fúvós hangszeres tudja, az énekesek is tudják, hogy a levegő nélkül nem működik, és ugye a gyerekek, amikor elkezdenek furuljázni, akkor általában úgy vesznek levegőt, mit tudom én, az orrukon, vagy talán a szájukon, de így a tüdejükbe vesznek, és így ettől nem lesz szép a hang. Nem is hangzik jól, meg ezért gondolják, hogy a furulya az nem egy elég jó hangszer, viszont hogyha az ember megtanul jól lélegezni, először is a hasba kell venni a levegőt, és a rekeszizommal meg kell tartani azt, hogy egy levegőoszlop alakuljon ki, és akkor lesz igazán szép hangja a furujának. Mostanában kezdek rájönni olyan dolgokra is, hogy például a nagyon fontos, hogy hol rezeg a hang így az arcüregekben, meg a fejben. Az énekeseknél is az nagyon fontos, hogy a fejükben, meg így az arcüregeiket így elengedjék, és oda beengedjék a hangot, és rájöttem, hogy a furujánál is ugyanez van. És hogyha az megvan, hogyha tényleg van egy stabil támasz, ami a levegőt szabályozza, meg teljesen ellazul az ember, akkor az ujjak már maguktól fognak mozogni tényleg. Szóval a lazasság a lényeg. Igazából arra kell nagyon összpontosítani.
Beszéltél arról, hogy igazándiból az előadó művészethez tartozik ez a dolog. Tehát, hogy az, amikor a színpadon vagy, akkor valamilyen hatást próbálsz közvetíteni, vagy valamilyen hangulatot akár azon a zeneművön keresztül. Volt már olyan, amikor azt érezted, hogy kívül maradtál ezen? Tehát, hogy amikor nem sikerült ebbe belekerülni, nem sikerült ezt átadni, és ha igen, akkor min múlik ez szerinted?
Természetesen volt már ilyen is. Szerintem nálam azon múlik, hogy mennyire vagyok stressz helyzetben, vagy mennyire vagyok ellazulva, mert hogyha ellazulok, és tényleg csak a zenére koncentrálok, akkor nagyon jó érzés játszani is, meg akkor jól sikerül általában a koncert, vagy az előadás. Viszont sokszor volt már olyan, hogy mivel mondjuk nem gyakoroltam annyit a koncert előtt, ezért úgy éreztem, egy ilyen nyomást éreztem, hogy most vajon akkor sikerülni fog-e, vagy nem. És ilyenkor hogyha nagyon arra koncentrálok, hogy technikailag jól sikerüljön, akkor néha elfelejtek zenélni, és utána, a koncert után mindig ez a legrosszabb érzés, szóval nem éri meg számomra az, hogy most ne a zenére figyeljek, mert tényleg, hogyha nem arra figyelek, akkor az egyszerűen szörnyű érzés.
És a fúvósokon túl kísérletezel még más hangszerekkel is? Tudom, hogy zongoráztál, tehát hogy próbálkoztál ezzel is, de aztán amiatt, hogy két hangszerre nem lehet ugyanannyi figyelmet szentelni, illetve valószínűleg jobban tetszett a furulya, azért az úgy félbe maradt, de hogy más hangszerek vannak-e még a terítéken, vagy a tervben?
A zongora az még mindig megvan, mert ugye kötelező a konziban, és most átkerültem egy olyan tanárhoz zongorából, aki nagyon, nagyon jó darabokat adott, meg nagyon jó tanácsokat is adott, mert eddig olyan zongoratanároknál voltam, akiknek a technika volt a fő, és hogy minden úgy legyen, ahogy a kottába az be van írva, és ezt én nagyon nem bírtam, viszont a mostani tanárom az egyáltalán nem ilyen, szóval ő is inkább a kifejezésre koncentrál, és ezért nagyon szeretek zongorázni, és ez egy ilyen, hogy is mondjam, néha jobb érzés zongorázni, mint furulyázni, éppen azért, mert kicsit más érzelmeket adhatok ki magamból, és hát ugye ott a zongoránál ott le kell nyomni a billentyűket, szóval még fizikailag is teljesen más érzés, úgyhogy néha jól esik csak úgy zongorázgatni. Amikor első évben voltam a konziban, akkor kipróbáltam a viola da gambát, ami egy vonós hangszer, igazából a cellónak az elődje. Hasonlóan néz ki, mint a cselló, hasonlóan kell játszani rajta, de ez is egy hangszer család, szóval van nagyon picike, és van nagyon nagy is. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Sajnos nem volt elég időm gyakorolni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy befejezem, mert tényleg nem érte meg igazából, nem volt elég időm, és hát csak stressz volt, ugye, amikor nem ment. De viszont nagyon örülök, hogy kipróbáltam egy vonós hangszert is, mert az is teljesen más érzés. Közben csembalózom is, ami hát ugye billentyűs hangszer, és sokan azt hiszik, hogy ugyanaz, mint a zongora, de persze teljesen más, mert pengetős hangszer. A zongora meg igazából ütős hangszer, mert ott a kalapács megüti a húrt, a csembalónál pedig megpendíti a húrt. És teljesen más a hangja is, meg a billentés technika is.
Máshogy kell például leütni a billentyűt a
csembalón? Igen, a zongoránál így jobban föntről kell megütni, a csembalónál pedig rá kell helyezni a kezed, és csak lenyomni kell. Úgyhogy az is nagyon érdekes volt. És hát azt is idén befejeztem, mert úgy éreztem, hogy arra sincs elég időm, hogy annyit tudjak gyakorolni, hogy egy jó szintre eljussak. Úgyhogy jövőre énekre jelentkeztem. Mert úgy gondolom, hogy hát ott kevésbé kell sokat gyakorolni, és az itt segíteni fog a furulyázásban is természetesen, mert nagyon-nagyon sok közös van az éneklésben és a furulyázásban.
Ahogy említetted, például a levegő technikáját, igen, a levegővétel és a levegőnek a beosztását. De ha már az éneknél tartunk, akkor olvastam egy olyan projektről is, ahol már énekelsz, tehát ez nem csak a jövő zenéje, hanem a jelené is, hogy egy zenekart hoztatok létre. Ez a szakgimnáziumi csapatból jött létre?
Nem, ez teljesen külön van az iskolától. Van egy barátom, akinek a szenvedély a jazz, és megszerettette velem, és hát nagyon, nagyon megtetszett, és ő mellesleg része egy ilyen közösségnek, a Sant'Egidio közösségnek, ami egy ilyen római alakulású közösség, akik főleg a szegényeken segítenek, és nem csak úgy, hogy ételt osztanak nekik, hanem nekik az az ideológiájuk, hogy a szegények a barátaik. Ennek is a része vagyok Magyarországon, és ez abból áll, hogy elmegyünk szendvicseket osztani, vagy ilyen ebédet szervezünk a hajléktalanoknak, és közben beszélgetünk velük, hogy ne csak ételt adjunk nekik, hanem így lelkileg is támogassuk őket. És ez a közösség csinált egy zenei fesztivált, aminek az a címe, hogy Play Music, Stop Violence, szóval, hogy zenéljünk és fejezzük be az erőszakot, ami Rómában került megszervezésre, és ez egybe volt kötve egy ilyen zenei versennyel, amire egy saját számot kellett írni, azt beküldeni, és ez alapján kiválasztottak minket. Elég nagy meglepetés volt, mert állítólag 170 zenekarból 10-et választottak ki. Úgyhogy ez számunkra teljesen megdöbbentő volt, hogy igazából először volt, hogy bármelyikünk is részt vett volna ilyenben, hogy együtt játszunk, hogy zenekarunk van. De hát nagyon-nagyon jó élmény volt. Nem sikerült 100%-osan, azért még meg kell szoknom a mikrofonba való éneklést, viszont nagyon élveztük, és kaptunk is egy ilyen díjat, hogy legjobb fiatal tehetségek. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és remélem, hogy azért ez még folytatódni fog a jövőben is.
Tehát akkor ez a jazz, akkor volt már szó reneszánsz barokk zenéről, meg kortárs furulya muzsikáról is. Van-e még más zenei stílus, ami közel áll hozzád, illetve van-e olyan, amit semmiképpen nem fogyasztasz?
Én azt gondolom, hogy minden zene zene, és én elfogadok minden zenei stílust, képes vagyok akármit hallgatni, legyen az techno, rap, vagy metal, vagy hard rock. Igazából nekem teljesen mindegy. És hát van, amit annyira nem szeretek, például ez az ilyen tipikus ilyen bulizene, a techno azt annyira nem bírom, meg hát az ilyen három akkordos pop számokat se szeretem annyira, de ettől függetlenül most, hogyha a rádióba azt kapcsolják be, akkor azt végighallgatom, és semmi különösebb problémám nincs vele, csak nem az a zene, amit én kifejezetten élveznék, és hogyha már zenét kell hallgatnom, akkor az általában jazz, vagy valamilyen ilyen minőségibb pop.
Mivel lassan az időnk lejár, ezért beszéljünk a jövőbeli tervekről.
Én a jövőben mindenképp tovább szeretnék foglalkozni a zenével. Egyetemre, valahova külföldre szeretnék menni. Hát nyugat-európai országba, mert ott a régi zene sokkal felkapottabb, mint itt Magyarországon. Azon gondolkoztam, hát lehet, hogy Hollandiába, vagy hogyha anyagilag lehetséges lesz, akkor mondjuk Angliába szeretnék menni. Mondjuk az azért elég drága így, hogy már nem EU-s tagállam. Úgyhogy én engem valahogy odahúz a szívem Nyugat-Európába, de majd még tovább meglátjuk, hogy ebből mi fog kialakulni, de mindenképp a furujával szeretnék foglalkozni.
És nem billenthet el az éneklés felé a dolog?
Én azt gondolom, hogy annyira nem vagyok tehetséges az éneklésben, és ez inkább csak egy ilyen hobbi lesz, de ki tudja, lehet, hogy pár év múlva annyira megszeretem, hogy ezt is fogom csinálni, de viszont azt tudom, hogy a furuját soha nem fogom félretenni.
Nagyon tudatos fiatalnak tűnsz. Az például érdekel téged, hogy te is átadd a tudásod, és foglalkozz akár te tanítványaid legyenek majd, vagy esetleg vannak már tanítványaid?
Még nincsenek, még nem taníthatok. És igen, én mindenképp szeretnék tanítani. És hát a tanítás nélkül a zenei világban nem lehet megélni, szóval nem ismerek egy olyan zenést se, aki nem tanítana. Viszont én azt tudom magamról, hogy én nagyon türelmetlen ember vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy kisgyerekekkel szeretnék foglalkozni, mert tudom, hogy ott azért kell hozzá az a türelem, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, úgyhogy én inkább így magasabb szinten szeretnék tanítani. De hát az még majd eldől, hogy kiderül, hogy milyen lehetőségeim lesznek, és mit tartogat a jövő.
Van még egy utolsó kérdésem, mert hogy eszembe jutott az, amikor arról beszéltél, hogy a versenyeken nagyon sokféle emberrel és fiatallal találkoztál, és hogy voltak, akik így vagy úgy élték meg úgymond a sikert, valakiket ez félrevitt, vagy valakik meg tudtak maradni emberként is ebben a közegben. Nálad úgy tűnik, hogy elég stabil alapokon állsz. Szerinted mi adja a te stabilitásodat ebben?
Én azt gondolom, hogy a szüleim is, meg a tanáraim, meg a környezetem, a barátaim, az osztálytársaim. Szóval, hogy így valahogy nem tartom magam különösebb, szóval, hogy más embernek, mint ők, mert ugyanolyanok vagyunk. Végül is attól függetlenül, hogy valaki ebbe vagy abba tehetséges, attól függetlenül ugyanazok vagyunk, nem vagyunk jobbak vagy rosszabbak, és én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek így tudni kéne, hogy tényleg ez a fontos, hogy egyenlőek vagyunk.
Vendégem volt Maros Ajna, ifjú furuja virtuóz, aki több tehetségkutató és furuja verseny győztese, s aki jelenleg Budapesten tanul, és akiről és akitől még biztosan sokat hallunk a jövőben. Ajna, sok sikert a továbbiakhoz.
Köszönöm szépen.